Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának 5. fejezetéből az első verstől a 11. versig. A hosszabb igeszakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig. Lukács evangéliumának 5. fejezetéből az első verstől így szól hozzánk Isten igéje. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, és mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mindkét hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak, de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus ekkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Amen. Isten igéje legyen áldássá a mi szívünkben, életünkben, és tegyen készé bennünket Isten lelke az ige megtartására. Kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét a már felolvasott ige szakaszból olvasom, Lukács evangéliumának 5. fejezetéből, a 10. vers 2. feléből és a 11. versből. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajukat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a Szentírásból felolvasott történet azt gondolom, hogy mindenki számára jól ismert. Jézus megkeresztelése és megkísértése után ismét Galileába megy, és azon a vidéken tartózkodik, ahol ő felnőtt. Ez az első olyan alkalom, amikor nem egy zsinagógában tanít, hanem a galileai tó partján gyűlik köré a nép. Az ige leírása szerint reggel van. A halászok egész éjszaka sikertelenség után hálóikat mosták. A vidék, ahol vagyunk, Palesztina legszebb része. A tó az északi országrész legnagyobb tava, amelyet a Szentírásban többféleképpen is hívtak. Az eredeti neve az volt, hogy Kineret tó, az újszövetség korában Genezáreti tónak nevezték, a második században jellemzően Tibériás tengernek, de minden időben a legelterjedtebb elnevezése a galileai tó volt, vagy galileai tenger. Ez a tó nagyon gazdag volt halállományban. A tó környékén élők közül sokan éltek halászatból, És tulajdonképpen egész Izraelt innen látták el hallal, mely abban az időben Izraelben az egyik legfőbb táplálékforrás volt. Emlékezzünk a kenyér szaporításnak a csodájára, ott is mi van annál a gyermeknél, aki oda megy Jézushoz, 5 kenyér és 2 hal. A mai történet ott veszi kezdetét, hogy a halászok a halfogás idejét lezárva kihúzták hajóikat a partra, és a hálóikat mosták, foltozták. Majd ott ért véget a 11. versben ez a történet, hogy mindenüket elhagyva követik Jézust. Ma arra keressük a választ, hogy mi történik a 2 pont között. Hogyha nagyon röviden szeretném megfogalmazni, akkor ennyit mondhatnék, hogy csoda történt. A történetet is gyakran úgy emlegetik, hogyha utalnak rá, hogy a csodálatos halfogás története. Jézus szavára annyi halat fognak, hogy csak nem elsüllyedt a hajó. Mindez pedig akkor történt, amikor már nem lehetett halat fogni a tóban. Ugyanis a nappalok nagyon forróak voltak, és ilyenkor a felmelegedő vízfelszínt elhagyva a halak a mélyre húzódtak, és nem ért le addig a háló, ahol a halak tartózkodtak. Csoda történt, mert Jézus szavára mégis megteltek a hálók hallal. Én azonban ma nem erről a csodáról szeretnék beszélni, hanem egy másik csodáról. A mai istentiszteleten Péter személyén keresztül tekintünk rá az eseményeknek a láncolatára. Mi történt Péterrel, hogy egyáltalán ez a csoda létrejöhetett? És aztán pedig, hogy az lett a következménye, hogy Péter mindenét elhagyva Jézust követte, mestere után indult. Az első, amit látnunk kell, az az, hogy Péter, akiről ekkor még Simonként ír Lukács, ott volt Jézus közelében. Péter Jézus számára megszólítható távolságban volt. Az előző fejezetben arról olvasunk, hogy már találkoztak egymással, hiszen Jézus meggyógyítja Péter anyósát, ismerték egymást. Meggyőződésem, hogy nem véletlen az, hogy Jézus és Péter találkoznak a tóparton. Jézus köré tódul a sokasság, és Jézus észreveszi az ismerős halászt a közelben. Amikor madocsai gyülekezetre gondoltam, és magam elé képzeltem azt, hogy kik lesznek itt vajon az Isten házában, akkor az jutott eszembe, hogy olyan hálás vagyok azért, hogy vannak, és sokan vannak, akiket hétről hétre látok. Ismerős arcok. Mert megmaradtak a testvérek a gyülekezetben. Nem volt könnyű az a fél év a gyülekezet életébe, vagy lehet, hogy bizonyos szempontból több is, amit a gyülekezet most maga mögött hagy. De hála legyen Istennek azért, hogy a gyülekezet az megmaradt. Hogy itt maradtak a testvérek Krisztus közelében. Nem szétszélettek, mint egy pásztor nélkül való nyáj, hanem a fő pásztor Jézus Krisztus közelébe maradtak. Itt vannak az Isten házába. Pétert ebben a történetben azért tudta Jézus megszólítani, mert Péter Jézus közelében volt. Mondhatnám így is, hogy halló távolságra. Ott volt, ahol hallhatta Jézus tanítását, ahol az Úr megszólíthatta, és ahol ő meghallhatta őt. Minden temetési beszélgetés alkalmával, amikor személyesen találkozok a gyászolókkal, akkor meg szoktam kérdezni azt, hogy az elhunyt milyen kapcsolatban volt Krisztussal. Járt a templomba, járt a gyülekezetbe. És olyan sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem járt templomba, vagy régen járt templomba. Vagy azt mondják, hogy a maga módján vallásos volt, a maga módján hitt Istenbe. Kedves testvéreim, az, hogy Péter életében megtörténjen a csoda, annak az első lépése az volt, hogy Péter ott volt Jézus közelében. Nem otthon ült és hallott arról, hogy hát a genezáreti tó partján valami sokadalom van Jézus körül, hanem ott volt, személyesen, halló távolságban, Jézus közelében, ott, ahol hallhatta őt. És hiszem és vallom azt, hogy Jézus szól hozzánk, amikor otthon olvassuk az igét, amikor elcsendesedünk és imádkozunk, de alapvetően közösségben szól hozzánk. Isten népe az egy gyülekezeti közösség, az nem egyéneknek a szétszélett sokasága, hanem közösség. Nem véletlen az, hogy amikor a jó pásztor történetét olvassuk. Beszéltem Csákai nagytiszteletű úrral, úgy tudom, hogy múlt héten erről a történetről volt szó az Isten tiszteletem. A jó pásztor mit tesz? Utána megy az egynek, az elszéletnek, hogy visszavigye a közösségbe, mert egyedül, magányosan pusztulásra van ítélve. Arra van ítélve, hogy elvesszen. A közösségbe kell lenni ahhoz, hogy halló távolságban legyen, hogy biztonságban legyen. Ezért nem lehetünk a magunk módján otthon egyedül vallásosak, vagy Uram, bocsánat, nem hihetünk egyedül és magányosan. Krisztus egy közösségbe hív el. Talán a legutolsó bibliaiskolában a heidelbergi KT 54. kérdéséről volt szó, ami az, hogy mit hiszel a közönséges anyaszentegyházról, és így kezdődik a válasz, hogy hiszem, hogy Isten fia világ kezdetétől annak végéig egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt, egybe azt oltalmazza és megőrzi. Nem azt mondja az ige az egyházról, vagy a hitvallás az egyházról, hogy kiválaszt Krisztus egyéneket, akik otthon vallásoskodhatnak, hanem egybe gyűjt, azt oltalmazza és megőrzi. Így együtt. Mi történik a vadállatokkal, amikor támadás éri őket, összetömörülnek egy csoportba, mert úgy vannak közösségben, védelem alatt. Mi kell ahhoz, hogy hallhassuk Isten szavát, Krisztus üzenetét, ott kell lenni a közelben. Az első lépés tehát Péter életében ahhoz, hogy megtörténjen a csoda, hogy Péter Jézus közelében volt. Pál apostol írja a Rómaiakhoz itt levél 10. fejezetében, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. A hit az nem egy velünk született tulajdonság, vagy egy belső megérzés, hanem Isten igéjének, Krisztus beszédének a meghallgatásából, meghallásából és befogadásából származik. Ezért volt tehát elengedhetetlenül fontos az, hogy Péter Jézus közelébe legyen, és ezért öröm, és azért adok hálát Istennek azért, hogy a testvérek itt vannak. A második lépés Péter engedelmessége. Jézus először arra kéri, hogy hadd szálljon a csónakjába, és vigye egy kicsit beljebb. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Péteré volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokasságot. Péter nem vonakodott. Meghallja Jézus kérését, és tulajdonképpen azt mondja, hadd mondjam ilyen hétköznapi módon, persze, természetesen, segítek. Két szempontból is fontos ez a lépés. Egyrészt van egy praktikus oka. Sokaság gyűlik Jézus köré, és a víz az felerősíti Jézusnak a hangját. A Jézushoz tóduló sokasság sokkal jobban hallhatta a mestert úgy, hogy egy kicsit beljebbről, csónakból tanított. Ugyanakkor Péter tesz egy apró lépést az engedelmesség útján. Tesz egy apró szívességet Jézusnak. Péter olyan valaki volt, akit meg lehetett kérni egy szívességre. És amikor visszatekintettem magamba az elmúlt közel fél évre, akkor azt éreztem, hogy olyan hálás vagyok azért, és áldásként élem meg azt, hogy ebben a gyülekezetben is vannak ilyenek, akiket meg lehet kérni szívességre, segítségre. Vannak olyanok, akikre lehet számítani, akik nem vonakodnak, hanem amikor szólok, hogy ebben vagy abban segítség kell, ilyen vagy ilyen szolgálat lenne, akkor indulnak és teszik. Akik készek örömmel szolgálni az Úrnak, akik segítenek abban, hogy az evangélium eljusson másokhoz. Jövő héttől az egyházközség új, megválasztott lelkipásztora végzi a szolgálatot a gyülekezetben és az iskolában. Kérem a testvéreket, hogy ne hagyják magára. Álljanak mellette a szolgálatban. Az elmúlt fél évben a madocsai gyülekezetnek egy új helyzethez kellett alkalmazkodnia, és most ismét majd alkalmazkodnia kell. Fél éve elment a gyülekezet lelkésze, és helyettes lelkészként látom el a szolgálatot. Nem szeretném semmiféleképpen részletekbe menően sorolni, hogy mi minden történt ebbe a fél évbe. Én ültem, így gondolkoztam azzal, hogy mik történtek, és úgy voltam vele, hogy inkább bele sem fogok. Mert annyi minden. A teendők négy fő csoport köré épültek, vagy négy fő csoporthoz tartoztak. A gyülekezetnek a lelki élete volt az egyik, a másik a lelkész választás, a harmadik a parókia felújítás, a negyedik lehet, hogy akkor, mint az összes többi együtt, az iskola. Meggyőződésem, hogy azért épülhetett ebben a fél évben a gyülekezet, és haladhattunk lelkileg és fizikailag is egyaránt előre, mert voltak a gyülekezetben, akik komolyan vették, hogy Krisztus egyházának az ügye nem egy egyszemélyes projekt, hanem közösségi ügy. Közösségi ügy. És szeretnék innen a szószékről köszönetet mondani azért, hogy átélhettem ebben a közösségben, hogy az egyház község és a gyülekezet, bocsánat a szóért, nem a lelkész magánvállalkozása. Nem attól függ minden, hogy a lelkész mit tesz és mit nem tesz. Hanem vannak ebben a gyülekezetben olyanok, akik égnek a lélek tüzével ezért a közösségért. És időt, energiát és fáradtságot nem kímélve szolgálnak. Én hiszem, hogy ezért élő ez a gyülekezet. Mert ilyen személyek vannak ebben a közösségben. Vannak olyanok, akiket bármikor felhívhattam, és nem kellett kétszer kérni. Sőt, mondhatom azt, hogy igazából senkit nem kellett soha semmire kétszer kérnem. Nem azért, mert én úgy vagyok, hogy egyszer kérek, azt ha nem csinálja, akkor majd inkább megcsinálom én, hanem azért, mert ha kértem valakit valamire, akkor az megtörtént. És nagyon hálás vagyok ezért. Elmondani sem tudom azt, hogy mekkora segítség volt ebben az időszakban Marika néni mellettem, amit nagyon-nagyon köszönök, és nagyon hálás vagyok érte, és mondhatom azt, hogy egyedül nem ment volna. Az Isten tiszteletre fel tudtam volna készülni, egyedül is, meg tudtam volna tartani az Isten tiszteletet, meg a Biblia órát is, de körülbelül úgy itt állt volna meg a történet. Minden másban Marika néni ott volt mellettem, de nem csak Marika néni, ott volt a presbitérium, és ne bántódjon meg senki, de tudnám sorolni tovább azokat a neveket és azokat a személyeket, akik mellettem voltak minden szolgálatban. De hadd emeljek ki még valakit a gyülekezet közösségben, és azt kérem, hogy becsüljék meg őt is nagyon. Igazgatónő Zsuzsát, aki az iskola minden ügyes bajos ügyében mellettem volt és segített. Néha halkan megjegyezte, hogy hát ez a fenntartó dolga lenne, de a következő alkalommal, amikor bementem, már ott volt az asztalon, hogy hol írjam alá. Nem ment volna. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon-nagyon köszönöm azt a rengeteg segítséget, amit néha sóhajtozva, de aztán végül mindig mosolyogva álltál mellettem. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm. Itt sok történet megállt volna, hogyha nincsenek mellettem a testvérek. Hogyha nem szívvel és lélekkel szolgálnak. Istené legyen a dicsőség, de egyenként a testvérekért a köszönet és a hála. Kérek mindenkit, azokat is, akiket nem említettem, hogy maradjanak meg és erősödjenek meg a szolgálatban, mert ennek a gyülekezetnek a valódi ereje, és bocsánat, ezen remélem senki nem bántódik meg, nem az, hogy a megye legnagyobb gyülekezete, vagy az ország létszámarányosan talán legerősebb gyülekezete, hanem a szolgáló közösségben van az ereje. Azokban, akik hívő szívvel ülnek itt, és tesznek az Úrért napról napra, vagy akár csak azzal, hogy imádkoznak a gyülekezetért, ebben van az igazi erő, és ez az, ami megtartja ezt a gyülekezetet. Lelkészek jönnek, mennek, akárhogy szeretjük is őket, a gyülekezet marad. És a gyülekezet megmaradása a gyülekezeten múlik. Kétségtelen hatalmas felelőssége van egy lelkésznek. Ezt hiszem és vallom. De én senkit nem tudnék ide erőszakkal berángatni. A testvérek odaszánása az, ami tartja ezt a gyülekezetet. Péter első lépése elengedhetetlen és meghatározó. Pedig egy apró lépés, és éppen ezért a legapróbb szolgálat is, amit tesznek a testvérek. Akár csak annyi fogalmas, hogy tesz-e valaki ilyet, de mondjuk annyi, hogy megigazítja az úrasztalán a virágot. Az is az Isten dicsőségét szolgálja, és fontos. Péter egy apró szívességet tesz, Jézus bentebb viszi. De ez egy fontos lépés volt. Jézus ennyit mond neki, hadd szálljak a hajódba, és vigyél egy kicsit beljebb, hogy onnan tanítsam a sokasságot. És ez meghatározta Péter életét. Mert Jézus ismét megszólítja. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradoztunk, ugyan mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálót. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálók. Ez a harmadik lépés, amiről bár látom az időt, hogy telik, de fontos még beszélni, mert ez az igazán döntő lépés. Ez egy igazán nehéz lépés, amit Péter itt tesz. Mert Péternek itt félre kell tennie a logikát, az észszerűséget és a tapasztalatot. Péter ott van Jézus közelében, hallgatja tanítását, meghallja, amikor Jézus megszólítja őt, és itt válik egészen személyessé a történet. Sokszor gondolkodok azon, hogy milyen jó lehetett ott ülni Jézus lábánál, valóban testközelből hallgatni, ahogy Istenről tanít és beszél. De hogyha csak hallgatjuk őt távolról, akkor az egy én-ő kapcsolat. Akkor az nem eredményez semmilyen változást. Ez olyan, amikor mondjuk eljövünk Isten tiszteletre, de semmi nem történik az életünkben. Esetleg annyi, hogy hazamenve a húsleves mellett, mikor megkérdezik, hogy miről van, volt szó, akkor el tudjuk mondani. De ez egy én-ő kapcsolat. De itt személyessé válik a kapcsolat, mikor Péter az engedelmesség útjára lép. Itt az én-ő kapcsolatból én-te kapcsolat lesz. Jézus személyesen Pétert szólítja meg, Péter pedig bár nem tartja észszerűnek, azt mondja, a te szavadra mégis megteszem. Ez az a pont, amikor nem csak hallom, nem csak hallgatom Jézus szavát, hanem cselekszem is, mert megérint. Röviden utalok csak egy történetre. Ott van Jeruzsálemben egy hatalmas sokasság, akik ünnepelnek, hallgatják az istentiszteletet, és egyszer csak kimegy Péter és a többi tanítvány, elkezdenek bizonyságot tenni Krisztus áldozatáról és feltámadásáról, és mit hallgatunk? Amikor ezt hallották, mintha szíven találta volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk testvéreim, férfiak? Itt válik személyessé igazán a dolog. Személyesen szólítja őket az ige, és cselekvése, megtérése indítja őket. Biztos nem ez az első alkalom, hogy ők igét hallanak, ige hirdetést hallgatnak, de ez az a pont, ahol személyessé válik az én-ő kapcsolat átvált én-te kapcsolattá, ami akkor jön létre, amikor a Szentlélek megszólít bennünket. De térjünk vissza Péterhez. Péternek döntenie kell, engedelmeskedik a kérésnek, vagy nem. És mit mond? A te szavadra megteszem. Megteszem azt, amit nem értek, ami nem logikus, ami ellene mond minden tapasztalásnak. A te szavadra mégis megteszem. Van úgy, hogy Jézus indít valamire, és nem látjuk az értelmét, a kifutását, az eredményét. Van, hogy nem értjük, hogy mi miért az Isten akarata. Ahogy Ábrahám se látta azt, hogy hová megy, mikor Háránból elindult, de mivel Isten indította, elindult Kánaán felé. Engedelmeskedik, és hiszi, hogy Isten vele lesz. Bízik az Úrban, hogy megtartja és megáldja és elsegíti a célhoz. És Isten útjára csak hittel lehet lépni, bizalommal, hogy Isten tudja, mi a célja velünk. Még ha mi nem is látjuk a következő lépést, ő az, aki elsegít a célhoz. És mi történik? Péter átéli a csodát. A hálók szakadásig telnek hallal. De még egyszer mondom, bár ez is csoda, az igazi csoda nem ez, hanem az, hogy Péter meglátja a saját bűnösségét és az Isten szentségét. És azt mondja, hogy távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Nem vagyok méltó hozzád. És az igazi csoda az az, hogy épp, hogy meglátja a bűnösségét és méltatlanságát, teszi méltóvá arra, hogy Krisztus követőjévé legyen. Mit mond Jézus? Kövess engem. Az igazi csoda, hogy egy ember élete Isten kegyelméből megváltozik. És És ez az a csoda, ami ma is megtörténhet. Amikor valaki megtér és átadja a szívét Krisztusnak, megvallja bűnösségét, és elfogadja Krisztus megváltójának. Péter meglátja Krisztus szentségét, és méltatlannak érzi magát arra, hogy Krisztus közelébe legyen. Ez egy olyan lépés, ami a mi életünkben is elengedhetetlen. De épp a méltatlanságának a felismerése teszi őt méltóvá Jézus követésére. És azt kívánom, hogy ez a csoda sokak életébe történjen meg itt a madocsai gyülekezetben. Hogy mind többen legyenek Krisztus követőjévé, akik elhagyják, készek elhagyni régi életüket, és követni Jézust egy új élettel. Élve az Isten dicsőségére, felismerve azt, hogy nap mint nap Isten kegyelmére és szeretetére szorulok. Sok szempontból egyikünk se tudja azt, hogy mi vár ránk az elkövetkezendő időszakban. Én sem tudom, hogy mi vár rám Soroksáron. Szerintem, bár mindenki maga tudja, de úgy gondolom, hogy a madocsaiak se tudják azt, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, években mi vár rájuk, csak hiszünk és remélünk, hogy az Úr akarata töltődött be. És azt kívánom, hogy a testvérek éljék meg ezt a maga teljességébe. Épüljön, növekedjen ez a gyülekezet az Isten dicsőségére, hogy mind többen tapasztalják meg az Úr áldását az életükbe. Azért imádkozzunk, hogy ez így legyen, hogy minél többen legyenek olyanok, akik találkozva Krisztussal meghallják az ő szavát, és engedelmeskedve nekik az ő követőjévé lesznek. Amen.